Thank you. Köszönjük, drága mennyei atyánk, a magasabb rendű szeretetedet. Köszönjük, atyám, hogy elküldted az egyszülött fiadat áldozatul, mert úgy szeretted ezt a világot, hogy feláldoztad őt. Hálát adunk, Uram, hogy ez a szeretet nincs feltételhez kötve, és te nem vagy személyválogató, hogy az egyik embert szereted, a másikat pedig nem. Hálát adunk, atyám, hogy itt lehetünk az utolsó időkben a földön, és munkálkodhatunk neked. Építhetjük a te királyságodat. Köszönjük, Uram, hogy használsz bennünket eszközként, hogy rajtunk keresztül kinyúj az elveszettek felé, és őket elvezessük Krisztushoz. Hálát adunk, atyám, hogy a te családodhoz tartozhatunk. Köszönjük a békességedet, köszönjük a rajtunk megnyugvó kegyelmedet, hálát adunk az igédért, amit szabadon hirdethetünk. Köszönjük, Uram, a lehetőségeket, a helyeket, az ajtókat és a hatékony munkálkodást a Jézus nevében. Érvényt szerzünk a Szentvér hatalmának az életetek felett. Az ellenség minden gonosz munkája a talpunk alá vetetett, és mi ott tartjuk, és hálát adunk, atyám, az ígéretedért, amely szerint a talpunk alatt tartott ellenséget nagy hamar megrontod a Jézus nevében. Beburkolózunk Isten dicsőségébe, hogy az ellenség számára láthatatlanok és elérhetetlenek legyünk a Jézus nevében. Köszönjük a szolgáló angyalokat, akiket mellénk rendeltél segítségül szolgálatként. És hálát adunk, atyám, a drága Szent Szellemedért, aki bennünk lakozik, aki őrjáratot jár a testünk határain, aki megújítja a halandó testünket, és így naponta megújulunk a te kegyelmed által, a Jézus Krisztus szent nevében. Tiéd minden dicsőség, Uram, mindörökkön örökké. Amen. Jézus szeret téged. Köszönjük a szomszédodat. Az Úr Jézus szeretetével ölelünk benneteket. Folytatjuk a közbenjárás művészete című tanítás sorozatunkat, az ötödik rész következik. Mai tanítás címe a közbenjárók felelőssége. Mai tanításnak nem az a célja, hogy bárkire is terhet helyezzen, vagy bűntudatot helyezzen, hanem inkább egy ébresztőt fújjon, hogy bizony a szenteknek az ima területén is van felelőssége. 22. pontunk úgy szól, hogy a közbenjárás a bűn ellen. És olvassuk a 2. Korintus 12.21-et. Ezt az igét már olvastuk korábban, de most nem árt, hogyha ismételjük. 2. Korintus 12.21.
Hogy mikor újra oda megyek, megaláz engem az én Istenem ti köztetek, és sokakat meggyászolok azok közül, akik korábban vétkeztek, és meg nem tértek a tisztátalanságból, paráznaságból és bujaságból, amit elkövettek.
Amen. Pál azt mondja, hogy szükség esetén újra szülési fájdalmakat él át, hogy a tévútra került szentekben ismét alakot öltsön Krisztus. Azaz voltak olyan keresztények, akik vétkeztek, és ebből nem tértek meg, nem igazították ki magukat. Az akkori időben Korintus egy nagyon kicsapongó és erkölcstelen életet élő város volt. És sajnos a gyülekezetben is beszivárogtak ezek a gonosz szellemek. Tehát a paráznoság szelleme is ehhez hasonlót kell érteni rajta. Elhangzott az a szó, hogy megsiratni. Ez jelenti azt, hogy a siratás érzése és a siratásnak a cselekedete. És ez a cselekedet nem más, mint a közbenjárás. Ma az erkölcstelenség és az engedékenység világát éljük. Sajnos. És úgy tűnik, mintha az egyház, a globális egyház becsukta volna az egyik szemét a homoszexualitás, az együttélés és más szélsőséges megnyilvánulásokkal szemben. Pál, amikor közben járt, nyögött a hívők miatt, akik vétkeztek és nem tértek meg. Itt helyes az a szóhasználat, hogy nem tértek meg. Mert a megtérés azt jelenti, hogy valaki felismeri a téves útját, azon visszafordul, és visszakerül Isten akaratába, az igei útra. Használják néha a megtérést az újjászületésre is, de ez két különböző dolog. Az újjászületés az, amikor Jézus elfogadásával valaki új emberré válik, és nem biztos, hogy azonnal megtér a téves útjaiból. Tehát ahhoz kell egy időszak, amíg felismeri, hogy ő esetleg téves úton jár. Tehát a két fogalom nem ugyanaz. És általában nem is egy időben következik be. Nekünk is közbe kell járnunk azokért, akik vétkeznek, aggodalmaskodnak, hitetlenkednek, kételkednek, illetve a sötétség ezen hálóiba vergődnek. Korábban már szóltunk a bűnről, hogy a bűn létezik, mint főnév, de Jézus ezt lerendezte, mert az ő szent vére a bűnt eltörölte, megsemmisítette, ezért történt a véráldozat. És ez alapján váltunk mi igazzá. A bűn második jelentése ige, mint cselekvés. Tehát valaki elkövet valami vétket. Amíg testben élünk, hajlamosak vagyunk arra, hogy elhibázzunk valamit. De hálát adunk az Úrnak, hogy az ő kegyelme velünk van. És azt mondja a Biblia, hogy minél nagyobb a bűn, annál nagyobb a kegyelem. Annál nagyobb kegyelemben részesül az, aki kisiklott. 23. pontunk. Közbenjárás a szabadulásért. És olvassuk el a 2. Tesszalonika 3. fejezetében az 1-től a 3-as versig.
Végezetre imádkozzatok értünk, atyám fiai, hogy az Úrnak igéje terjedjen, és dicsőítessék, amiként köztetek is, és hogy meneküljünk meg az alkalmatlan és gonosz emberektől, mert nem mindenkinek van hite, de hű az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól.
Amen. Pálért közben jártak. Mégpedig két célból. Hogy megőriztessen, és oltalmat nyerjen. Egy példát hozok erre. Egy édesanyát hajnali 2-kor az Úr felébresztett, és tudta a szívében, hogy a fiáért kell imádkoznia. A késztetés olyan erős volt, hogy felismerte, hogy kiért kell imádkoznia. És azt is tudta, hogy ez egy súlyos dolog. Oda szántan imádkozott, erőteljes imával ment az Úr elé, mindaddig, amíg ez a teher meg nem szűnt. Később kiderült, hogy a fia hadihajón szolgált, és ezt a hadihajót egy villámcsapás érte. És a hajóorvos a fiát már berakadta a hullák közé. De mindenki csodájára egyszer ismét életre kelt. És ez a közbenjárásnak köszönhető. Egy másik történet. Egy kora pünkösdi pásztor és a felesége Afrikában szolgált. A feleségének a szülei egy tanyán éltek Angliában. Az édesapja alkoholista volt, máj zsugorodásban szenvedett és haldoklott. És elment egy sátoros összejövetelre, egy Etter nevű testvérnő szolgálatára, és ott meggyógyult, újjászületett és betöltekezett Szent Szellemmel. Tehát tudta, hogy hogyan kell közben járni. Az egyik reggeli órán, 5 órakor elindult a tehenet megfejni. De félútról visszafordult, sőt inkább visszaszaladt a lakásba, mert érzett a szívén egy sürgetést és egy késztetést, hogy imádkozzon. Azt is tudta a Szent Szellem közlése által, hogy a lányuk van életveszélyben. Elkezdett szellemben sóhajtozni, nyelveken imádkozni, ott a konyha közepén. Eltelt 1 óra, 2 óra, tehenek bőgtek, malacok sivalkodtak, tyúkok kotkodáltak, mert éhesek voltak. Eltelt az idő 10 óra, dél, és még mindig imádkozik ez az édesapa, aki egyébként 82 éves volt. Délután 2 órakor szűnt meg a teher, és öröm és nevetés tört fel belőle. Tehát ez volt a jel, hogy az a probléma megszűnt. Aztán később jött egy levél a Afrikából a hajó postán, hogy a lánya elkapott egy trópusi lázat. Holtnak nyilvánították már, és egyszerűen csak úgy hirtelen egészséges lett és felkelt. Ez akkor volt, amikor az édesapja szívén ez a teher megszűnt. Ezt később úgy egyeztették. Tehát ez a 82 éves idős férfi 9 órát tusakodott szellemben. Erre mondhatni azt, hogy álhatatos volt, kitartó volt, nem adta fel 1-2 óra múltán, hanem ő megvárta a győzelemnek a jelét. És sajnos ezen a ponton mulaszt nagyon sok keresztény, hogy nem tart ki a végsőkig, nem álhatatos, és valamikor fél időben feladja. Különbséget szükséges tenni a hit imája és a közbenjárás között. A hit imáját azt magunkért mondjuk, illetve egy bébi keresztényért, akivel valamilyen ponton egyetértésre tudunk jutni. A hit imáját szabályozó törvényszerűségek nem érvényesek a közbenjárásra. Ezért a hit imáját nem lehet minden helyzetben alkalmazni. A közbenjárás az egy másokért mondott ima, mégpedig a Szent Szellemnek a segítségével, erejével, és ő általa jönnek elő a nagy győzelmek. Hogyha ez a 82 éves édesapa nem ismerte volna a közbenjárásnak a művészetét, és csak egyszerűen a hit imájára támaszkodott volna, hogy mama, valljuk meg, hogy a lányunk rendben van, szent oltalom alatt áll, és nem történhet vele semmi baj, ez ebben az esetben valószínű, hogy nem segített volna. A hívők csatákat veszthetnek, hogyha nem fordítanak elegendő időt a közbenjárásra. És most következik 2 példa, amit nevezhetünk negatívnak is, de a tanulságunkra legyen inkább ez a célja. 1965-ben Kenneth Hagin szívén megjelent egy imateher. És az az érzet társult ehhez, hogy valaki kiesik egy autóból. Kenneth Hagin akkor túl elfoglalt volt, és ezt az ima késztetést félretette. Másnap a feleségével autóba ült, éppen esett az eső, és biztonsági övet bekapcsolta, amit korábban nem szokott, és a felesége meg is kérdezte, hogy van valami? Történt valami? Vagy mutatott az úr valamit? Hát csak annyit, hogy valaki kiesik az autóból, és ezt a jelzést magára vonatkoztatta. Általánosságban imádkoztak, kiárasztották a szent oltalmat, és mentek tovább. Másnap ismét autóba ültek, mert utazó szolgálatot látott el Hagin. Szintén esett, úgy fent bekapcsolta a biztonsági övet, mert ez az érzés még mindig ott volt, ez a belső jelzés, hogy valaki az autóból kiesik. Nem szakított időt, hogy ezen a területen imádkozzon, pontosabban elcsendesedjen, és figyeljen az Úrra, hogy ez pontosan mi is. És ezek után hamarosan kapott egy telefont, felhívta a fia, hogy papa, az unokád kizuhant a szélvédőn, és már nem tudtak rajta segíteni. 25 évesen távozott az élők sorából, és két kiskorú gyermek maradt utána, meg a felesége. Tehát nagy a felelőssége a hívőknek, ugyanis emberek élete függ a szentek imáitól. Egy másik történet. 1939-ben játszódott. Kenneth Hagin az apósával meglátogatott egy közeli földművest. Komoly beteg volt a bácsi. Hagin szívén megjelent egy kínzó teher, hogy imádkozzon ezért a beteg emberért. Amíg ott közösen beszélgettek, ez a beteg lehetőséget adott arra, hogy ő beszéljen neki Jézusról. De ezt a lehetőséget Hagin nem használta ki. Utána a beszélgetés teljesen más irányt vett, és nem tudott visszakanyarodni az Úr igéjének a hirdetésére. Pár nap múlva kapta a hírt, hogy ez a földműves, ez a beteg ember meghalt. Kenneth Hagin bántotta ez a bizonyos lelkiismeret, hogy nem engedelmeskedett az Úr vezetésének, az ima késztetésnek. Aztán egy igen komoly dolog történt, kapott egy bepillantást a pokolba. Ott látta ezt a bácsit, hogy a láng nyelvek nyaldosság, hallotta a kiáltását, és úgy, ahogy a Lukács evangéliumban olvassuk, Lázártól is vizet kért ugye a gazdag ember. Tehát epekedett a forróságban, tehát szenvedett, kínokat állt ki. És megjelent neki Jézus, és azt mondta, hogy ezért te vagy a felelős. Ez a te felelősséged. Alkalmat adtam, hogy szolgálj felé, de ezt te elmulasztottad. Tehát nem szabad félváról vennünk az ima terheket, mert ezek életet és halált jelenthetnek valaki számára. Hogy az illető imádkozik-e, tud-e időt fordítani rá, vagy pedig másra hivatkozva más irányba kanyarodik. Tehát még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy nem az a célja ennek, hogy bárki is bűntudat alá kerüljön, hanem inkább tanulság legyen a számunkra, hogy a világosság ösvényén járjunk. 24. pont következik, a közben járó gyülekezet. És olvassuk az 1 Korintus 12.26-ot.
És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind, akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind.
Amen. A közbenjárás egyik fajtája a szenvedés, mert ugye a korábbiakban tanultunk arról, hogy van sóhajtozás, nyögés, szülési fájdalmak formájában jelentkezik, de mindegyik fajta közbenjárás egy szabadulást fog hozni. Ez a lényege. Mivel egy testnek a tagjai vagyunk, ezért részt kell vennünk a bajban levő tag felszabadításában. Először is hordozzuk a terheit imában, hogy ő szabadulást nyerjen. Lapozzunk el a Róma 15:1-hez. Jobban megvilágítjuk ezt a szenvedés kérdést, mert ez nem az a szenvedés, amikor valaki ugye betegségben vagy egyéb kórban szenvedés, fájdalmak gyötrik. Róma 15:1.
Tartozunk pedig mi, az erősek, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk.
Amen. Tehát vannak erősek, és vannak erőtlenek. Az erősek hitben, imában hordozzák, cipeljék azokat, akik rászorulnak. A hordozni a görögben jelenti azt, hogy felemelni, eltávolítani, elmozdítani azt a problémát, azt a terhet. Hogyha valakire ráesik valami, akkor oda megyünk, felemeljük, elmozdítjuk róla, és eltávolítjuk róla azt a szekrényt, ami éppen ráesett. A gyengeség itt hitbeli gyengeséget jelent. Tehát nem fizikális gyengeséget. És akik hitben gyengék, azok rászorulnak arra, hogy mások közben járjanak értem. Hogy fel tudjon emelkedni. A súlyok eltávozzanak, és felszabaduljon a nyomás alól. Tehát ez a közbenjárás segít az erősségeknek a lerontásában is. Hát vannak szellemi erősségek a sötétség oldalán. És a közbenjárás segít abban, hogy ezektől szabaddá váljanak a rászorulók. A közbenjárás szabad utat biztosít a számukra. Efézus 1-hez lapozzunk. Az első és a harmadik fejezetben szellemtől ihletett imák olvashatóak, amely minden gyülekezetre érvényes. A mai napra szólnak, a gyülekezeti korszakra szólnak. Efézus 1-ben olvassuk a 17-től 23-ig.
Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atya, adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az ő megismerésében, és világosítsa meg szívetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az ő elhívásának reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének gazdagsága a szentekben, és mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az ő hatalma erejének a ma munkája szerint, amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekben. Magassan minden fejedelemség és hatalmasság, és erő és uraság, és minden név fölé, mely neveztetik nem csak e világon, hanem a következendőben is. És mindeneket vetett az ő lábai alá, és őt tette mindeneknek fölötte a gyülekezetnek fejévé, mely az ő teste, teljessége ő néki, aki mindeneket betölt mindenekkel.
Amen. Ezt és a következőt, amit fogunk olvasni a harmadik fejezetből, imádkozhatjátok magatokra, egyes szám első szemében, és imádkozhatjátok másokra is. Konkrétan név szerint valakire. Olvassuk tovább az Efézus 3-ban, a 14-től a 21-esig. Tehát Efézus 3, 14-től 21-ig.
Ez okáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya előtt, akiről neveztetik minden nemzetség mennyen és földön, hogy adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy megerősödjetek hatalmas erővel az ő szelleme által a belső emberben, hogy lakozzék a Krisztus hitáltalati szívetekben, a szeretetben meggyökerezzetek és alapot vegyetek, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, hogy mi a szélesség és hosszúság és mélység és magasság. És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet a bennünk munkálkodó erő szerint, feljebb, hogy nem mind kérjük vagy elgondoljuk. Néki legyen dicsőség a gyülekezetben, a Krisztus Jézusban, nemzetségről nemzetségre, örökkön örökké. Amen.
Amen. Kenneth Hagin életében akkor következett be egy fordulópont, amikor ezeket az imádságokat ezerszer elimádkozta magára. Egyébként benne van az imakönyvünkben is, úgyhogy onnan még lehet, hogy könnyebb is használni. De nem csak önmagáért imádkozta, hanem másokért is. És nem biztos, hogy elég ezerszer elmondani, lehet, hogy gyakrabban kell, vagy többször kell elmondani. Lényeg az, hogy 6 hónapra rá elkezdett az igéből kijelentést kapni, világosságot kapni az igéből. Ezeket imádkozta másokért is, akik nem ismerték fel az ige igazságát. Tehát látjuk, hogy nem érti, hogy a pásztor mit prédikál, nem érti, hogy mit olvas, akkor ezek az imádságok kiválóak arra, hogy a szíve, meg a szellemi szemei megnyíljanak erre. Egy rokonáért mondta el Hagin reggel és este. Igazából ő a tudatlanságnak a gyöngeségében szenvedett. És egyszer csak kapott ettől a rokontól egy levelet, hogy a dolgok kezdenek megvilágosodni. Kezdem érteni, hogy miről beszélsz. Úgyhogy ezek nagyon jó visszajelzések, amikor az ember ilyet kap. Galata 6.2-höz lapozzunk.
Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét.
Amen. Tehát egymás terhét, a másikon levő nyomasztást hordozzuk. És ez a közbenjárás. És itt szeretnék ismét rávilágítani a hordozni szónak a jelentésére, hogy felemel, eltávolít, elmozdít. És most hiszem, hogy megvilágosodik jobban előtetek, hogy az a szenvedés szó, amit az előbb taglaltunk, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy a másikon levő terheket a közbenjárás szolgálatával leimádkozzuk róla. Megszabadítjuk az imáinkkal. Sok esetben súlyos terheket kell félretenni az útból, azért, hogy az illető a futását be tudja végezni akadálymentesen. A közbenjárással ezeket a terheket, útakadályokat, sorompókat felemeljük, és az illető számára szabaddá válik az út. Még egy igénk van a Zsidó 12-ben, az első 2 vers. Hogy mik lehetnek ezek az akadályok? Megnézzük a Zsidó 12-ben, az 1. és 2. versben.
Annak okáért mi is, akiket a bizonyságoknak éj nagy fellege vesz körül, félretéve minden terhet és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte lévő örömért keresztet szenvedett, nem tekintvén a gyalázatot és az Isten királyi székének jobbjára ült.
Amen. Amen. Először is a bizonyságtevők nagy fellege, tudjátok az ki? Gyülekezet. Az újjászületett szentek, akik bizonyságot tesznek, vagy szóban, vagy írásban, a velük történt csodákról, szabadulásokról. Ők a bizonyságtevők fellege. Az ti, illetve mi, mindannyian közösen. ez az igerész két akadályt említ. A teher és a bűn. A testvérek sokkal jobban tudnak futni, azaz elvégezni a szolgálatukat, a munkájukat, hogyha a közbenjárás szolgálatával segítik őt a terheknek az eltávolításában. Hogyha valaki valami által lesújtott, Jézus azt mondja a számukra, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtottok, terhek alatt roskadtok, és én megnyugosztlak titeket, vegyétek föl az én igámat. Itt nem szabad megállni. Mert sokan azt gondolják, hogy egy iga az, hú, de nehéz. Úgy folytatja, hogy az én igám gyönyörűséges, az én terhem könnyű. Halleluja. Tehát, hogyha valaki terhek alatt roskad, akkor nem kritizálni kell, hogy na, itt szúrtad el, vagy ott vétetted el, rosszul szóltál, rosszul tettél valamit, hanem imádkozni kell értük. Közben kell járni értük, hogy azok a nyomasztó dolgok felemelkedjenek róla. Valójában a közben járással Krisztus testének tagjait segítjük. És a cél az, hogy mind jobban eljussanak a hívők az érettségre, az érettkorra. Halleluja! Kaptatok valami újat ma is? Egyfolytában tanulunk. Még itt valami kimaradt. Ennél a szenvedésnél. Melyik igénk volt az, hogy együtt szenvedünk? 1 Korintus 12.26. Tehát együtt szenvedjenek, ez azt jelenti a görögben, hogy hasonlót érez. Tehát, hogyha valaki szenved, a tagok is vele együtt szenvedjenek, azaz hasonlót fognak érezni. Mert az ima teher meg fog jelenni, ahogy eddig is tanulmányoztuk ezt a témát, annál a személynél is, akire az Úr ráteszi, hogy te alkalmas vagy arra, hogy imádkozz ezért a személyért. Tehát nem úgy szenved, hogy lába közé hajtja a fejét, meg siránkozik, meg jaj, veszékel. Úristen, mi lesz most? Tehát nem erről a fajta szenvedésről van szó, hanem hasonlót érez, és ez az érzés készteti őt arra, hogy közben járjon akár ismert, akár ismeretlen személyért. Ez egy kis kiegészítés volt még itt a végére. Elsorolom ismét a gyógyító kenetet. Szívben jelent meg már délután a gyógyító kenet, lábfejben van gyógyulás, tért hajló és vál területén. Kezünket tesszük rátok, megáldunk benneteket, hatalmat veszünk Jézus nevében az életetek felett. Jézus nevében hatalmat veszünk e név által az életed felett, a munkád, a szolgálatod felett, a Jézus nevében. Jézus nevében hatalmat veszünk e név által az életed, az elhívásod, a családod felett a Jézus nevében, a munkád felett a Jézus nevében. A név által hatalmat veszünk az életed, a munkád felett, és mindaz, amire kezedet teszed, az áldott. Köszönjük, Uram, a munka lehetőségeket, amit te készítesz a számukra. Drága mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében a kezünket rátesszük a hozott kelmékre, szövetekre, kiárasztjuk Isten erejét, az ő dicsőségét, áradj kenet, áradj kenet, áradj kenet. És hiszük, Uram, hogy az igében is megvan írva, a kenet a szövetekben raktározódik, és így eljut az otthonokba, a beteg testekhez, és a hittel vegyítve a kenet behatol a testbe, megtöri az igát, kivezeti a testből a hazug tüneteket, a problémákat, a fájdalmakat, a rendellenességeket a Jézus nevében. És szabadá válnak az emberek. A te dicsőségedbe, Atyám. Köszönjük, Úr Jézus, a kereszten bevégzett munkát. A Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Egy kis desszert még. Múlt heti pesti tanítás címe az volt, hogy Isten feltétel nélküli szeretete. Isten szeretete tehát nincs feltételhez kötve. És egy másik helyen pedig azt mondja a Biblia, hogy Isten nem személyválogató. Tehát nem mondja azt, hogy neked görbehajad, azért nem szeret, másiknak meg piros a haja is azért szereti. Isten mindenkit szeret. Az ő teremtményei minden ember, de csak azok a gyermekei, akik befogadták az Úr Jézust. Tehát itt is van egy különbség, hogy Isten teremtménye és Isten gyermeke. A lábszárban erős a gyógyító kenet, és sérv területén is munkálkodik az Úr, ha valakinek van ilyen gondja. Isten annyira szereti a teremtményét, hogy képes volt a fiát áldozatul elküldeni. Isten királyságának a mozgató rugója a szeretet. Mert a hit is csak szeretet által munkálkodik. Csontokban is ott a kenet. Köszönjük, Uram! Egyedül ez az isteni fajta szeretet tud bennünket teljessé tenni. Én is sokáig kerestem valamit, és valószínűleg ti is így voltatok ezzel, de nem az igazit kaptam, hanem hamisítványt. Hány olyan karácsony volt még fiatalabb koromban, hogy volt már videónk, odaültem, néztem a műsort, mit tudnék fölvenni, valami olyan igazi karácsonyit, szóval, ami olyan szívhez szóló. És nagyon sokszor csalódva zártam el a tévét, mert világi volt. Tehát nem tudott egy beteljesedést adni. Érdekes módon szó volt múlt vasárnap a közbenjárásról is, amiről mi itt ugye most már 5. alkalommal tanítunk. A közbenjárás egy elhívás. Hogyha mi szellemben imádkozunk, és ugye közbenjárások által nyögések jönnek, vajudások jönnek elő, akkor gyakorlatilag az Úr készen áll arra, hogy ő is közben járjon az Atyánál. Amikor mi közben járunk, akkor valójában Jézusnak adjuk át a helyet, hogy ő cselekedjen. A közben járó imáknak a nagy része arról szól, hogy a hívők térjenek vissza az eltévedt és girbe-górba, vargabetűs útjaikról az Úr akaratába. A belső ember képes hinni a lehetetlenben. Ez a hit. És a belső ember képes is ezt megragadni, és valóságba hozni. Többször előfordult már ez a szóhasználat, hogy felvenni a keresztet. Bizonyos vallási körökben azt értik alatta, hogy szenvedj, legyél beteg, fájdalmak gyötörjék a testedet. De egy másik szemszögből azt is jelenti, hogy a kereszt felvétele során az Úr a feltámadás erejét látja benned. Mert gondoljunk vissza, hogy mi történt a kereszten. Másik értelemben pedig a kereszt felvétele az elhívást is jelenti, hogy jöjj és kövess engem. Rövid az idő, és nagy lehetőségek adódnak még mindenki számára. Ezeket kell mind jobban kiaknázni, és elvégezni azt a munkát, amit az Úr személyre szabottan ad. Nem tudom, szoktatok-e járni a Mennyei Hír oldalon. A házasság blog múlt heti szakaszának a végén van egy érdekes gondolat. A férj ne korlátozza a feleségének az elhívását, illetve az elhívásának a betöltését. Egy férj hozzáállása lehet segítő, lehet közömbös, és lehet akadályozó, azaz ellene fordul Isten akaratának. A női elhívott legjobb, hogyha mindent megtesz annak érdekében, hogy az elhívását betöltse. És Catherine Kuhlman életében olvastam olyan vargabetűt, amit felhozott az Úr, hogy nektek is említsem. Nem tudom, mennyire ismeritek Catherine Kuhlmannak az életét. Elkezdett szolgálni nagy tűzzel evangelista Kenetben. És az életében történt egy olyan fordulat, hogy tehát elhagyta a férjét, összeállt egy férfivel. Tudom, hogy tragédiák történtek a családjába. A gyermekei közül meghaltak, talán még a férje is meghalt. Ő is súlyos beteg lett, amikor ugye észhez tért, és visszatért a szolgálatba. És onnantól kezdve ugye megint az olajozott úton haladt. Tehát egy tanulságos eset. Két apró kis bizonyságon van, ami a Szent Szellemnek a vezetését mutatja be. A múlt héten voltunk az Ilonkánál, a máltai otthonban, és tűnődtünk, hogy most mákos bejglit vigyünk, vagy diós bejglit. Nálam ez úgy működik, mintha lenne egy ilyen körlapos mérleg. Biztos láttatok már ilyet, ilyen körlapos mérleget, és mintha ezt magam előtt látnám, hogy ez most jobbra billen, vagy balra billen. Most a mákos felé billen, vagy a diós felé billen. És ugye nálam ez a mutató a diós felé billent. Aztán a feleségem is azt mondta, hogy vegyünk dióst.
Én már akkor betettem a kosárba a
dióst. Be is tette?
Kérdeztél rá, hogy dióst vettem? Mondom, igen, dióst vettem. Nekem egyértelműen jött, hogy
dióst. Beviszik az Ilonkához, boldog volt, és talán szóba került, hogy most tanakodtunk, hogy miért vegyünk. A mákos nem eheti meg. Bokában van gyógyító kenet. A másik, amikor fenn voltunk Pesten, az imán. Vittem fel dióbelet, karácsonyi ajándékként, akiket ugye az Úr mutatott. És volt még egy plusz doboz, és mondtam a feleségemnek, hogy ezt is tegyük be, vigyen föl, majd az Úr megmutatja, hogy kinek. Hát az ima alatt ugye az okos dobozom az úgy kiokoskodta, hogy kinek. Amikor fölálltunk, már ugye fölöltöztünk, kabáttal, táskával mentünk kifelé, akkor így az Úr tekintetemet rávitte egy testvére, egy Ágira. Ő is mert ment kifelé, gyorsan átstisszoltam a székek között, és még utána is kiabáltam, hogy Ági, visszafordul, hogy ez a tiéd, ezt az Úr készítette. És aznap este fölhívott, boldog volt. Tehát megvolt a plusz doboznak is a tulajdonosa, csak nem úgy, ahogy én kigondoltam, hanem amikor ment kifelé, így a tekintett rá, hogy ő az. És nagyon örült, még föl is hívott telefonon. Halleluja. Szeretetre vagytok programozva.